Kedves mindenki, ebben a videóban egy kicsikét kitekintünk az én kutatási területemre, ami nem más, mint szakaszos üzemrendszereknek az ütemezése. Az egyik legegyszerűbb feladatosztályt fogjuk először meglesni, ami az úgynevezett multiproduct feladatosztály, ebből is a simple multiproduct osztályt nézzük meg, ahol hozzárendeléseket még nem kell megtenni. Hogy milyen módon adott ez a feladatosztály, minden esetben adott nekünk egy berendezés halmaz, méghozzá ezek a berendezések sorba vannak rendezve, balról jobbra mindegyiken minden termék gyártásának végig kell mennie. Tehát igazából ami adott az az, hogy mennyi berendezésünk van, ez legyen mondjuk egy unit count, ami most mondjuk legyen beállítva mondjuk 3-ra, illetve vannak jobok, amiket végre kell hajtani, tehát lesz egy paraméter job count, ami mondjuk most legyen ebben az esetben mondjuk, nem tudom én, 10. A további paraméterek, amik adottak, hogy minden egyes unithoz és jobhoz megvan adva, hogy az az adott job, azon az adott uniton mennyi idő alatt hajtódik végre. Tehát még egyszer, minden egyes jobnak az 1-es, a 2-es és a 3-as berendezésen is végig kell mennie, és megvan adva, hogy melyik mennyi ideig tart, ez egy tipikusan egy processing time névre hallgat. És ugye ennek akkor kettő paramétere lesz, majd az első lesz mondjuk a job count, vagy a job, a második pedig a unit, tehát akkor itt most azt adjuk meg, hogy az 1-es, a 2-es és a 3-as berendezésen mennyi idő alatt hajtódik végre mondjuk az 1-es. Tehát mondjuk az 1-es az itt mondjuk 1,2 alatt, ez itt 2,3, ez meg mondjuk 0,4 ideig tart. Neki ezeket egy picikét rakjuk odébb, hogy jobban lehessen ezeket látni. És most 10 számra kellene nekem ilyet csinálni. Most még egy másik trükk, ami gyakran jól jöhet, hogyha saját magunknak találunk ki feladatokat gyakorlásképp. Sokszor van szükségünk adatokra, és hát most kézzel bepötyögni ezt a maradék 9x3 adatot, az nem túlzottan izgalmas. Ilyenkor jól jön, hogyha előkapunk egy táblázat kezelőt, és azzal egyszerűen generáltatunk ilyen random számokat magunknak. Tehát itt mondjuk azt mondjuk, hogy 1, 2, és ugye nekünk szükségünk lenne egészen 10 darabra, ugye, hogyha jól emlékszem, annyit adtunk meg, és mondjuk ide akkor írjuk be egyszerűen azt, hogy legyen ez egy rand, csillag, nem tudom én, mondjuk 5, de csillag 5, és ugye 3 darabra van szükségünk mindenhol. Hát akkor most kaptunk is egy ilyet, még annyi formázást állítsunk be nekik, hogy 2 szélesen írja csak ki ezeket, és akkor gyakorlatilag készen is vagyunk, hiszen ide egyszerűen bemásoljuk őket. És már is vannak kiváló tesztadataink, amikkel dolgozhatunk. Tehát ez gyakran, hogyha ilyen numerikus adatokra van szükségünk, akkor érdemes ezt a lépést megejteni, használni egy ilyen táblázatkezelőt, hogy random adatokat generáljunk magunknak. Nyilván, hogyha vannak benchmark feladatok ahhoz a bizonyos problémaosztályhoz, amivel dolgozunk, akkor az a legjobb, hiszen azokat már rögtön lehet is használni. De egyébként ez nekünk így bőven jó lesz most ehhez a vizsgálódáshoz. Más bemeneti adatunk is igazából nincsen. A feladatunk pedig az, hogy meghatározzuk, hogy milyen sorrendben hajtsuk végre ezeket a jobokat, ezeken a unitokon, úgyhogy minél hamarabb végezzünk. Tehát, hogyha mondjuk például az ebben a sorrendben hajtanánk őket végre, hogy itt le vannak írva, akkor ugye először az 1-es gépen 0,61 óráig dolgozna, majd utána tudna elkezdeni az egyes gép dolgozni a kettes feladaton, illetve akkor tudna a kettes gép elkezdeni dolgozni az egyes feladat második lépésén. Ugye nagyjából olyan 3 óra környékén végezne az egyes gép a kettes feladattal is, de akkor még annak a második lépését nem tudná elkezdeni, hiszen akkor még bőven dolgozik a kettes gép az egyesen. Tehát látszik, hogy az a probléma nem annyira egyszerű. Két gépre még van nagyon gyors polinomidejű algoritmus, hogy ezt megoldjuk, 3 gépre azonban már ilyen nem ismert, tehát ez már egy nehéz feladatnak számít. Jó, akkor most írjuk fel hozzá a modellünket, amivel meg szeretnénk ezt oldani. Ugye a szokásos módon fog kinézni nekünk ez a fájl. Ugye először lesz itt is egy input adatok, aztán lesz egy változó leírás, lesznek korlátozások, célfüggvény, illetve lesz majd itt egy valamilyen kiírás. Ugye az input adatok, azokat tudjuk, hogy lesz egy ilyen unit count, ami a datafájlban meg lesz adva, és ugye ebből lesz egy ilyen units halmaz, ami nem lesz más, mint az egy pont pont unit count. Ugyanígy ugye meg lesz adva nekünk egy job count paraméter, illetve hát már meg van adva a datafájlban, és ebből lesz egy set jobs, ami nem más, mint egy pont pont job count. És lesz nekünk egy ilyen proc time változónk, amiről annyit tudunk, hogy az első paramétere a jobok közül kerül ki, a második paramétere, most az első indexe a jobok közül kerül ki, a második indexe pedig ugye a unitok közül kerül ki. És akkor amit szeretnénk csinálni, az majd ugye a makespan minimalizálás, de szokásos módon kezdjük azzal, hogy megírunk egy ilyen placeholder célfüggvényt, tehát mondjuk legyen ez a minimize makespan, és ez ennyire legyen egy nulla, és nézzük meg, hogy valami szintaktikai hibát elvétettünk-e. Minus m multiproduct.m, minus d multiproduct.d. Úgy néz ki, hogy egyelőre minden rendben van. Na most a következő kérdés, hogy hogyan tudnánk ezt a feladatot megoldani, lényegében milyen döntést kell meghoznunk. Ugye abban az esetben, hogyha a sorrendjét meghatározzuk ezeknek a joboknak, akkor abban már egyértelműen levezethető, hogy melyiket mikor tudjuk végrehajtani, és mikorra fogjuk tudni befejezni az egyes feladatokat. Tehát gyakorlatilag egy sorrendet kell felállítani, és ugye valamilyen módon időzítenünk is kellene majd ezeket a lépéseket. Ezeket szokták taskoknak, operationoknak hívni, ami ugye egy-egy jobhoz tartozik, ugye az első gépen, második gépen, harmadik gépen. Vegyünk fel ezeknek először változókat, tehát mondjuk az viszonylag intuitív, hogy legyen egy változó, hogy mikor kezdünk egy adott operation. Egy operation pedig ugye úgy van meghatározva, hogy egy adott jobnak, egy adott uniton mikor kezdjük el a végrehajtását, illetve lesz egy ugyanilyen finishünk is, mondjuk, hogy egy adott jobnak, adott uniton való végrehajtását, azt mikor fejezzük be. Most a következő, amit el kellene döntenünk, hogy ezeket milyen sorrendben csináljuk, ugye gyakorlatilag ezekkel a változókkal ez már el van igazából döntve, csak így nagyon nehéz lenne leírni azokat a korlátozásokat, amikre nekünk szükségünk lesz. Tehát sokkal egyszerűbb, hogyha fölveszünk egyfajta úgynevezett precedencia változókat, tehát azt mondjuk, hogy legyen mondjuk egy ilyen before változónk, ami jobsra van deklarálva, ezt majd szépíteni fogjuk a későbbiekben, és ez egy bináris változó, ami akkor lesz majd egy, hogyha az első indexben megadott job az előbb kerül végrehajtásra, mint a második indexben megadott job. Ez esetleg kommentben ide is írjuk, hogy a before J1, J2 az akkor egy, ha G1 az előbb van végrehajtva. Jó. Ennyi változó, ez nekünk gyakorlatilag elég lesz. Most ugye valahogyan a korlátozásainkat kellene fölírni. Ugye nyilván milyen korlátozásokat tudunk megadni? Ugye az egyik korlátozás, hogyha valamikor elkezdődik egy jobnak egy adott uniton a végrehajtása, akkor ugye a finish az pontosan proc time-mal később lesz. Tehát ezt föl tudjuk írni egy ilyen korlátozásként, hogy minden egyes jobbra és minden egyes legyen akkor U in units igaz kell, hogy legyen az, hogy a finish JU az legyen egyenlő a starttal plusz azzal, hogy mennyi az elvégzéshez szükséges idő annak a jobnak azon a bizonyos berendezésen. Mivel gyakorlatilag itt ez egy paraméter, ők ketten pedig folytonos változók, ez látszik, hogy igazából a kettő közül az egyik bőven elég lenne, de könnyebb lesz így felírnunk a modellünket, ezek redundánsak így ezek a változók, de szebb lesz a modell, a megoldó az pedig úgy is ki fogja ezt majd szűrni. A következő megkötés az az, hogy nyilván egy lépést csak akkor lehet megkezdeni, ugye, hogyha az előző lépést ugyanannál a terméknél már megtettük, tehát a job, mondjuk a hármas jobnak a második lépés, az csak akkor kezdődhet el, hogyha az első lépése az már befejeződött. Ez hívjuk mondjuk precedencia korlátozásnak ezt a dolgot, tehát minden egyes jobbra és minden egyes olyan unitra, ahol ugye ez az U, ez nem egyenlő az egyel, ott igaznak kell lenni annak, hogy az, hogy azon a berendezésen elkezdjünk végrehajtani az adott jobot, az nagyobb egyenlő mint kell, mint legyen az, hogy ugyanazt a jobot az előzőn, tehát az U-1-esen már befejeztük. Ugye ez így viszonylag szépen és könnyen megfogalmazható. A következő dolog pedig ugye a precedenciákra vonatkozik, hogyha egy jobot előbb hajtunk végre, mint egy másikat, akkor ugye az összes berendezésem igaznak kell annak lennie, hogy előbb van a J1-nek a befejezése, mint a J2-nek a kezdése. Ezt is ugye minden egyes J1 jobbra, J2 jobbra és minden egyes unitra föl kell írni. Tehát amit föl szeretnénk írni az az, hogy ha ez a bizonyos before J1, J2 ez 1, akkor legyen igaz az, hogy a start J2 ezen a bizonyos U berendezésen, és ugye ez minden egyes U berendezésre igaz lesz, az legyen nagyobb, mint a finish J1 azon az U berendezésen, tehát hogy előbb fejeződjön be a J1-es, és csak utána kezdődhessen el valamikor a J2-es. Lehet, hogy még a kettő között más feladatokat is végrehajtasztunk, ez általános precedencia változóknak nevezzük az ilyen típusú before változókat, de lényegében ezt szeretnénk leírni. Ugye ez tipikusan egy olyan dolog, ami bigem korlátozásért kiállt, úgyhogy gyorsan fel is vesszük ide ezt a bizonyos M-et. Ugye itt az értékek, amiket használtunk a datafájban, azok ilyen maximum 5-ig mentek, tehát hogyha most mindegyik 5 lenne, akkor lenne a teljes makespanünk az, ha minden igaz, akkor 60, tehát akkor mondjuk most ebben az esetben a bigemnek jó lesz az az érték, mondjuk, hogy legyen 100. Tehát ezt akkor úgy tudjuk megfogalmazni, hogy azt mondjuk, hogy Ez az állítás, ugye akkor szeretnénk, hogy igaz legyen, hogyha ez a before J1J2 az 1. Ugye ezt úgy tudjuk megtenni, hogy itt akkor azt mondjuk, hogy mínusz m csillag, és az zárójelbe betesszük ezt az 1 mínusz before J1J2-t. Ugye nézzük át még egyszer, hogy jól csináltuk-e. Tehát, hogyha a J1-J2 változó értéke 1, akkor ez kinullázódik, és akkor ez a korlátozás él. Hogyha ennek a változónak az értéke 0, tehát nem mondjuk azt, hogy a J1-et a J2 előtt kellene végrehajtani, akkor pedig az M-et kivonjuk ebből a bizonyos finishből, és gyakorlatilag ezzel elszáll valamilyen negatív értékbe, tehát ez a korlátozás lényegében már nem fog élni. Hogyan keressük meg ugye a makespan-t? Ugye a makespan az a legkésőbbi befejezési idő, tehát ez a maximuma a legutolsó gépen való befejezési időknek. Erre a legegyszerűbb az, hogyha megint ugye minden ilyen maximum-minimum dologra, hogyha létrehozunk egy változót, ezt most hívjuk is makespan-nek, és egyszerűen csinálunk egy olyan korlátozást, ami mondjuk kapja ezt a makespan setter nevet, minden egyes jobbra legyen igaz az, hogy a makespan az nagyobb egyenlő, mint a finish, és az a jjob, és ez a unit count, tehát az utolsó berendezésem, amikor befejeződik, és amit minimalizálni szeretnénk, az ez a bizonyos makespan változó. Nézzük meg, hogy a modellünk fut-e, még van benne hiba, de nézzük meg előbb, hogy szintaktikai hibával rendelkezik-e. Szintaktikai hibával nem rendelkezik, azt kapjuk, hogy RP-hez unbounded primer solution. Ugye ez tipikus jele annak, hogy valamilyen korlátozást mi nem építettünk be a rendszerbe. Na most az egyik korlátozás, amit nem építettünk be a rendszerünkbe, az az, hogy ugye ezeknek a start és finish time-oknak, ezeknek ugye nullánál nagyobb egyenlőnek kellene lenniük, különben gyakorlatilag mínusz végtelenbe bárhova pakolhatja ezeket a taskokat, és hát ennek úgy nagyon-nagyon sok értelme nincsen. Úgyhogy akkor most ezzel kiegészítve próbáljuk meg futtatni. Azt mondja, hogy integer optimal solution meg lett találva, ezt írassuk is ki ebbe a bizonyos solution pont, legyen multiproduct solution pont txt-be. Ha megnézzük, azt állítja, hogy 10 óra alatt végzett mindennel, ami egy picikét furcsa, de lessük meg a változóknak az értékét. Itt is ugye már látszik az, hogy rengeteg változón keletkezik, tehát 800 sornál járunk. Viszont itt, ami nagyon-nagyon furcsa, hogy az összes before változónak az értéke az nulla. És ez az, amire az előbb utaltam, hogy még nem teljesen jó a modellünk, de próbáljuk megnézni ezekből a start változókból is. Látjuk azt, hogy gyakorlatilag egyszerre kezdi el az 1-est, a 2-est, a 3-ast és a 4-est is az első gépen, tehát semmilyen ilyen precedenciát nem állított be, amit ugye ezek a before változók is elég jól jeleznek, hogy ugyanis nem mondtuk meg sehol a modellünkben az, hogy vagy az 1-esnek kell előbb lennie, mint a 4-esnek, vagy a 4-esnek kell előbb lennie, mint az 1-esnek. Úgyhogy ezt most nekünk valahol meg kellene adni. Ezt a korlátozást mondjuk hívjuk egy sequencing 2 korlátozásnak. Tehát minden egyes J1 jobbra és J2 jobbra igaznak kell lennie annak, hogy pontosan az egyik előzze meg a másikat. Tehát mondjuk azt, hogy a before J1, J2 plusz before J2, J1 az legyen egyenlő egyel. Tehát ezzel azt mondjuk, hogy vagy a J1-nek kell megelőzni a J2-t, vagy a J2-nek kell megelőzni a J1-et. Ez most már úgy gondolnánk, hogy rendben van, viszont továbbra sem lesz. Azt a kimenetet kaptuk, hogy problem has no primal feasible solution, tehát most nem, hogy unbounded lett a solution, nem, hogy kevesebb korlátozás van, hanem túlkorlátoztuk a rendszert. Amivel túlkorlátoztuk, az pedig az, hogy itt ugye a J1-et és a J2-t mindegyiket általánosan a jobokból veszik ki, de az az eset is előfordul, amikor a J1 az megegyezik a J2-vel. Márpedig, hogyha a J1 megegyezik a J2-vel, akkor itt ez a kettő változó ez ugyanaz, és a kettő változó összege kell, hogy egy legyen, ami azt eredményezni, hogy a bináris változónak 0,5-nek kellene lennie, ami ugye nem fordulhat elő. Tehát ide kellene tennünk egy olyan kikötést, hogy a J1 az ne legyen egyenlő a J2-vel. Amikor a J1 egyenlő a J2-vel, hogy az a saját magát megelőzi a job vagy sem, azokkal a változókkal most nem foglalkozunk. Azokat állítja úgy, ahogyan akarja, tipikusan ugye nullára fogja őket állítani, mert különben, hogyha beállítaná egyre, akkor azt jelenteni, hogy előbb végződjön, mint ahogy elkezdődik egy adott job, ami nyilván nem lehet. Jó, hogyha most már ezt így megadtuk, akkor ha futtatjuk a modellt, akkor látjuk, hogy már nem végez ilyen pikpak, és már egy kis idő kell neki ahhoz, hogy megtalálja a megoldást. Hogyha egy kicsikét én itt ezt széljebb húzom, akkor jobban látszik a dolog, hogy miket irogat ki. Ezekről beszéljünk egy kicsikét, mert a pici példáknál, amik órán előfordulnak, ezek ritkán jönnek elő. Ugye most egy minimalizálási feladatról beszélünk, és itt gyakorlatilag azt írja ki, hogy amikor itt tartott, akkor volt egy olyan megoldása, hogy 3.01, 9, stb. Szorozva 10 az első, ami gyakorlatilag egy 30 órás megoldás, 30,19 órás megoldás, amit megtalált, és ezek után folyamatosan egyre jobb megoldásokat talál meg, tehát itt most jelenleg a legjobb megoldás, amit talált, ez egy 27 és fél órás megoldás. A másik dolog, amit jobb oldalt látszódik, az pedig az, hogy az egyes részproblémáknak, úgymond a boundja ez micsoda. Ugye erről megint csak ugye órán esett szó, hogy ilyenkor ugye az egyes részproblémáknál egy relaxált LP modell megoldásra kerül, és ebből tudjuk azt, hogy milyen alsó korlátja van azoknak a részproblémáknak, és itt ezeknek az alsó korlátoknak a minimumát írogatja ki, ez most per pillanata 2,61, most már 2,65, tehát annál már nem volt reményünk, hogy jobbat megtaláljunk. És ezek a százalékok, amik itt vannak mellette, ezek azt mutatják, hogy mekkora az eltérés, tehát magyarán mondva, hogy még mennyivel kaphatunk, vagy van reményünk jobb megoldást találni, és ez ugye egészen addig megy, folyamatosan találunk ugye egyre jobb megoldásokat, ugye ez egyre csökken, ez az oszlop ez egyre nő, és így ez a gap ez folyamatosan szűkül, és az optimalizálás addig tart, hogy amíg 0%-ot el nem érünk, és meg is találta körülbelül másfél perc alatt nekünk az optimális megoldást, ez az egyszerű modell. Ugye most ebből mi még nem sokat látunk, de úgy néz ki, hogy rendben van. Most nyilván, hogyha megnézzük a kimenetet, akkor itt vannak mindenféle kósza számok, amikből mi valahogy próbálhatjuk ezt a dolgot rekonstruálni, de talán egyszerűbb lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy írjunk hozzá egy-két kiírató parancsot, tehát mondjuk például írjuk meg minden egyes jobra, hogy mikor került végrehajtásra az egyik, a második és a harmadik berendezésem. Tehát mondjuk ide kerüljön egy olyan, hogy printf u1 kettős pont százalék g backslash t, vagy hát akkor legyen ez is már egy for ciklusban, for uin units És akkor legyen kiírva egy ilyen, hogy U százalék D kettős pont százalék G backslash T, és írja ki a unitot, illetve azt, hogy start J U. Sőt, írjuk így ki, és akkor kiiratódik mondjuk a finish J U is. Jó, és itt pedig még egy printf backslash n, valamint ide még azért nem árt kiírni azt, hogy job százalék 2d, kettős pont mondjuk, és akkor ide a j-t. Most ugye az a kellemetlen, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy hogy iratódik ki, most újra le kell futatni, és ez megint el fog tartani egy jó ideig. Hogyha ezt nem akarjuk kivárni, akkor csaljunk egy picikét, módosítsuk a datafájt úgy, hogy egyszerre csak 5 terméket kelljen most beütemezni, aztán majd a később berakjuk azt a példát, ami eredetileg volt. Itt látjuk, hogy ezt már egész gyorsan meg is oldja, és a job 1 az 2.08-kor kezdődik, akkor fog egyébként ugye a job 3 végezni, és ő végez 2.69-kor a job 1-el, akkor fog elkezdődni a job 5, és így tovább, és így tovább. Tehát látjuk, hogy nagyjából jónak tűnik a kimenet, de mondjuk például még elég jó lenne az, hogyha ezeket a sorba látnánk, tehát abban a sorrendben látnánk, ahogyan végrehajtódik. Hogy tudjuk ezt megtenni? Az egyik egyszerű dolog az az, hogyha azt mondjuk, hogy itt elindítunk egy ciklust, és ezt a ciklust az egy, sőt a nulla pont-pont job count mínusz egyig, és ezen belül azt a jobot választjuk ki, amelyikre igaz az, hogyha összeszummázzuk a minden egyes J2 in jobsra, ahol a J2 az nem egyenlő a J1-el, összeszummázzuk azt, hogy hányan előzik meg azt a bizonyos J-t, akkor az legyen egyenlő, itt ez legyen mondjuk egy, nem tudom, P, legyen egyenlő ezzel a P-vel. Tehát magyarán mondva azt mondtuk, hogy indítsunk el egy ciklust, a P-változó az menjen nullától job count minusz egyig, és első körben azt a jobot írjuk csak ki, amelyikre igaz az, hogy az őt megelőző jobok száma az pontosan P. Ugye először 0, 1, 2, stb. Job count. És akkor most nézzük meg, hogy erre mit mond. Van valami, amit nem jól írtam be, való írtam egy J1-et, amit nem kellett volna. Jó, tehát látjuk itt most már akkor, hogy a job 3-mal kezdünk, ez 0-tól 2.08-ig megy az U1-en, aztán 2.08-ig 2.69, 2.69, 6.96, 6.96, 9.33 és 9.33, 13.05, tehát ez úgy néz ki, hogy rendben van. Ugye itt 2.08-kor végez, 2.08-kor kezd, 2.69-kor végez, de itt látszik, hogy csak 3.93-kor kezd, ugye mert egyrészt ennél kell nagyobbnak lenni, ennek a 269-nél, másrészt ugye az előző job még végrehajtás alatt van azon a berendezésen, tehát akkor a 393 az, ami erősebb, és akkor gyakorlatilag ilyen módon látjuk szép formában ezt a kimenetet, amit most akkor már írassunk is ki ebbe a bizonyos output, multiproduct output.txt-be. Jó. Ezzel a matematikai modellel még nagyon sokat lehetne játszadozni, sok helyen meg lehetne pofozni. Ugye egyrészt nem túl szép, hogy definiáljuk a before változókat két irányba, sőt, ugyanarra a jobbra is. Ezeket ki lehetne szűrni, úgyhogy set of-fal definiálunk olyan halmazokat, amire ennek tényleg értelme van. De ilyet már csináltunk többször, most amire még ezt a kis maradék időt szeretném elhasználni, az az, hogy megmutassam, hogy ezek a display statementek nem csak arra jók, hogy egy ilyen kimenetet adjanak nekünk, amit itt az előbb láttunk. Most ezt már ugye kimentettük ebbe a bizonyos multi-product output TXT-be. Tehát itt kapunk egy ilyen kimenetet, ami szép és jó, és hogyha Excelben szeretnénk utána tovább mókolni vele valamit, akkor teljesen megfelel. Azonban, ha valami szebb, vizuálisabb dolgot szeretnénk, akkor is könnyedén meg tudjuk ezt tenni. Az egyik legegyszerűbb módja ennek az, hogyha gyakorlatilag rajzolunk egy SVG-t magából ebből a fájlból, úgyhogy én most pontosan ezt fogom tenni, ebben a maradék időben ezt mutatom meg, hogy hogyan lehet egy ilyet. Az SVG-nek a dokumentációját mindenki egy Google keresés után megtalálja. Itt most akkor ezt már úgy fogjuk futtatni, ezen túl, hogy egy SVG-be mentjük ki a kimenetünket, tehát itt most egy SVG lesz az, amiben ezt beleírjuk. Jó. A kimenetünk pedig a következő képen fog kinézni. Ugye először egy SVG taggel fogunk kezdeni, és egy per SVG-vel fogjuk ezt befejezni. Ugye ennek nem árt megadni egy olyat, hogy milyen széles és magas. A magasságát viszonylag könnyen meg tudjuk adni. Ugye mivel van nekünk három unitunk, ugye most egyébként egy Gantt chartot szeretnénk kirajzolni, ezért mondjuk legyen háromszor olyan magas, tehát itt írjunk ki egy, egyszerűen ide egy számot, ami ugye nem lesz más, mint a 100 csillag, ez a unit count magasságú legyen. A szélessége ugye az egy kicsikét nehezebb dolog lesz, de igazából ezt is tudjuk, hiszen megvan nekünk maga a make spanünk. Tehát a szélessége ennek a képnek megint csak ne legyen más, mint ez a bizonyos make span. Ugye itt viszont ezt G-vel írassuk ki, ugye, mert az nem egy egész szám lesz, bár most ezek a kerekítések nekünk annyira nem fájnának, nem a pontosságra törekszünk. Jó, ugye ezen belül minden egyes jobbra és minden egyes unitra egy téglalapot ki szeretnénk rajzolni. Tehát akkor minden egyes J in jobsra és U in unitsra rajzoljuk ki a Gantt chartban a megfelelő téglalapot. Ugye ez egy rect lesz, amit ki szeretnénk rajzolni, illetve ennek lesznek ugye bizonyos paraméter. Ugye lesz egy x-e, ami egyenlő lesz valamennyivel, lesz egy, csak nem használhatunk ugye macskakörmöket, úgyhogy jó lesz nekünk az apostróf, lesz egy y-ja, ami szintén valamivel egyenlő lesz, lesz egy width, ami szintén valami, és egy magassága, ami ugye szintén egy valamilyen számolt érték lesz, és ezen kívül majd még be kell állítani majd a stílusát neki a megfelelő módon. Én most ebben egy picikét csalok, és ide bekopizok egy ilyet. Mondjuk tegyük fel, hogy egy valami, nem tudom milyen szín ez, ezzel legyen kitöltve, legyen körbe vonal, ami fekete színű, és egy vastagságú legyen. Most már ugye csak meg kellene adni azt, hogy mik legyenek ezek az XY width-height értékek. Ugye az X az az, hogy hol kezdődjön ez a téglalap. Ez ugye megint csak nem lesz nehéz, hiszen ezt pontosan tudjuk, ott kezdődjön, ahol az adott jobbot az adott unitban, amikor elkezdjük. Ugye, hogy milyen magasan legyen, az pedig maga ez a bizonyos unit, csak szorozzuk be 100-zal. Következő, hogy milyen széles legyen, az megint ugye könnyű, ez a bizonyos proc time JU szélességű legyen, és a magassága, hogy mondjuk ne legyenek, ne töltsék így teljesen ki egymást a sorok, ezért legyen mondjuk csak 80 magas, és itt mondjuk akkor még egy 10-zel mondjuk még toljuk el, és akkor mindkét oldalról lesz 10-10 köz a dologban, és elméletileg akkor meg is vagyunk. Nézzük meg, hogy működik-e. Nem, valamilyen hibát vétettünk. Azt mondja, hogy too long ez a bizonyos literál, amit megadtunk neki. Van egy ilyen limitje a GLPK-nak, hát akkor ezt bontsuk most két részre, annyira nagyon nem fog ez nekünk fájni, és ezt a részt pedig innét akkor kopizzuk át ide. Tehát először kiírjuk ennek a rect tagnek az elejét, aztán kiírjuk magukat azokat a stílussal kapcsolatos dolgokat. Elméletileg ez most már rendben is van. Hogyha most Genie-vel megnyitjuk ezt a multiproduct output SVG-t, akkor látunk valamilyen csúnyaságot. Ez nem néz egyelőre túl jól ki. A többit azt most csukjuk is be. Tegyünk bele sortöréseket, hogy egy kicsikét olvashatóbb legyen ez az egész, illetve tabulátorokat. Hogyha most megnézzük ezt az SVG-t, akkor már egy kicsikét olvashatóbb lesz a dolog. Tehát van egy, ami 2.08-kor kezdődik, az Y-ja ennyi, width ennyi. Még nem lesz ez így jó, de most már ez olyan hihetően néz ki. Próbáljuk megnézni akkor ezt az SVG-t. Azt mondja, hogy valami nem tetszik neki a 40 második sorban, a 49-es kolomba valami nem igazán jó. Azt mondja, hogy második sor, 49-es kolom. Igen, ott lehet, hogy egy szó köz nem ártott volna. Azt még akkor oda tegyük bele, és látjuk, hogy valamit most már kirajzol nekünk, de hát ez még azért messze nem az igazi. Amit látunk, hogyha most ezt kiteszem így teljes képernyőre, hogy ott vannak ilyen dobozok, de legfelül nincsen semmi, a másodiknál van, a harmadiknál van, mindegyik egyszínű, nem igazán látni az egészből semmit, és egyébként is szélességében sokkal jobban szét kellene húzni az egészet, tehát hogy arányaiba nem jó a dolog. Ugye lehet, hogy ez a százas szorzót, ezt innét mondjuk le kellene szedni mondjuk csak egyszerűen egy tízesre, és akkor itt lenne egy plusz egy, meg itt egy 8-as, és akkor mondjuk lehet, hogy sokkal jobban nézne már ki a dolog. A másik, hogy itt ugye U-val szoroztunk, tehát van, amikor már kimegyünk a képről, hogy ezt itt jobb lenne U-1-jel beszorozni, és akkor nézzük meg, hogy most hogyan fog ez kinézni. Most már kapunk egy ilyen valamit, ami egyre inkább hasonlít egy olyan gencsártra, amit látni szeretnénk, viszont még mindig szeretnénk, hogy egy kicsikét szélesebb legyen. Ezzel igazából olyan nagy probléma nincs, ez már csak ilyen játszadozás, hogy akkor mondjuk Nyilván ezt meg lehet csinálni sokkal okosabban is. Én most egyszerűen csak itt mindenhol beszorzom 10-zel ezt az értéket, és akkor gyakorlatilag ugye ez szélesebbre lesz skálázva. Szóval most valahogy azt a furcsaságot tapasztaljuk, hogy itt be van sűrítve mindig bal oldalra, de nem érnek végig, holott a még spam miatt ugye végig kéne érni. Ez ugye azért van, mert magát a startot azt nem szoroztuk be 10-zel, de alakul a molekula. Most már kezd egész jól kinézni a dolog. Tehát ez most már tényleg olyasmi, mint egy valódi gencsert. Most már csak az lenne jó, hogyha még egy termékhez tartoznak, annak ugyanolyan színe lenne. Ezen is viszonylag könnyen tudunk segíteni, hiszen itt van egy RGB koordináta. Tehát mondjuk ide beírjunk egy 100%-t, ide egy 100%-t, és ide egy 100%-t, és megadunk valami akármilyen eltolásokat ezekhez a dolgokhoz. Tehát mondjuk ugye van nekünk összesen job count darab termékünk, tehát akkor ez legyen egyenlő azzal, hogy J per job count, tehát hogy hányat csináltunk meg belőle, szorozva ugye 255-tel, tehát ez szépen egyesével megy föl. A másik az legyen egyenlő 255 minusz J per job count csillag 255. A harmadik pedig egyszerűen mondjuk csak 100-tól induljon el, és mondjuk menjen, nem tudom én, 10-esével. Nyilván ez mondjuk egy 15 termékes példánál már kicsúszna, de most jelen pillanatban nekünk jó lesz, de hogy mondjuk akkor ez se legyen probléma, akkor itt is legyen job count, és akkor ne legyen 150, csak 100, tehát ez 100-tól 200-ig menjen föl, és akkor különböző színeket is fognak kapni, és itt kaptunk valami hibát. Vesszőt, azt elfelejtettük ide pakolni. Jó, most lefutott, és akkor, hogyha megnézzük a kimenetünket, hát azt nem mondom, hogy szép, de legalább különböző színűek az egyes téglalapok. Tehát itt látszódik ugye maga a J3-as volt az első, ha jól emlékszem, aztán talán volt a J1-es, és így látszódik, hogy mindegyiket annyira balra tolta, amennyire tudta, és hát itt a szűk keresztmetszet az elég erősen ugye az utolsó berendezés úgy néz ki. Nyilván ezt még lehetne pimpelgetni olyannal, hogy teszünk ki koordinátarendszert, beleírjuk az egyes joboknak ugye a nevét és ilyen egyéb hasonló dolgokat, de hát ezt már meghagyom mindenkinek házi feladatnak. De amit meg szerettem volna mutatni, hogy gyakorlatilag ilyen egyszerűen lényegében egy, nem tudom, 6-7-8 soros kiiratásból már egész szép vizuális dolgokat is össze lehet hozni, és ilyen kimeneteket meg lehet csinálni.